Plessinger Gyulának nincs könnyű helyzete. Ma reggel sem az MBH befektetési bank privát PB-ér vagy privát bankingért és a befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Ugye jól mondtam, PB-nek kell mondani, vagy PB, vagy ki lehet mondani a privát bank?
PB-nek becézzük, de amikor nyilvánosan PB-nek hívom, akkor megdorgálnak engem, hogy akkor a hallgatók meg nem értik. Tehát a private banking, a privát bank.
Ez az örökítés, ez egy új trend, vagy ez tulajdonképpen mindenkinek ott van a fejében. Ezt azért kérdezem, mert amikor így van mit örökíteni, akkor ugye az ember nem gondol rá, főleg amikor ereje teljében van, megy a biznisz, jönnek a bevételek, fejlődik, gyarapodik a cég, akkor az ember nem sokat törődik e felől, hogy mondjuk a gyerkőcök majd mit fognak ebből megkapni.
Hát a felvetésedre tulajdonképpen mindkét részkérdésre igen a válasz, mert egyrészt bizonyos szempontból új is, meg bizonyos szempontból nagyon tradicionális is. Én hát egy bő 5 éve vagyok, hogy úgy fogalmazzak, PB-s. Azóta azért a közbeszédben az, hogy generációváltás, örökítés, ez egy nagyon erős hívószó lett. Ennek van mindenféle praktikus oka, egész egyszerűen ugye eltelt 30 év a rendszerváltás után, és ez egy olyan narratívát adott sajtónak, szakértőnek, hogy akkor ott tehát egy életkor után talán aktuálissá válhat a vagyon átadás, meg a cégirányítás átadása. Emiatt lett ez szerintem a korábbi évek, évtizedekhez képest felül tematizálva. De maga az a koncepció, hogy egy privát bank, vagy akár bármilyen pénzügyi szolgáltató azért családokban gondolkodik, ez egyáltalán nem új. Hát, hogyha
mert hogy titeket megkeres? Nem tudom én a... Szabó és társa cipőfelserést készítő BT, amely több piacon van jelen, és mint egy 73 milliárd forintos éves adózott utáni nyeresége van, hogy hát itt van nekem Ferike, Pistike és Julika, mit csináljak velük? Gyula, mert szeretném átadni a részvénypakettet, vagy szeretném, ha ők is jól élnének meg? Most akkor mondjátok, hogy tovább viszik a céget, akkor mi van, meg ha nem viszik, akkor mi van? Tehát, hogy ilyesmibe belefuttok?
Hát, ha bármelyik pályatársam, aki hallgatja ezt a műsort, találkozott ilyennel, akkor kérem, hogy küldjön gyorsan egy SMS-t, ez nem így működik. Tehát kérek, húzd el örökítést. Ez egy végtelenül érzékeny kérdéskör, aminek szerintem az indukálása az tulajdonképpen ilyen hosszú családi együttgondolkodás, esetleg a pénzügyi tanácsadó bevonásával történő agyalás. Tehát, hogy nem...
Tudod, miért jutott eszembe? Ez ilyen nagyon vicces felütésnek tűnik, de hogy nincsenek kultúrája Magyarországon. Hát te mondtad, rendszerváltás 30 év, tehát ez az első generáció a vállalkozói körben, aki egyáltalán szembesül ezzel a problémával. És nincsenek bejáratott utak, módszerek, trükkök, tippek, talányok.
Hát sőt, lépjünk talán egyet vissza, hogy ez nem feltétlenül egy magyar betegség, hogyha egy kicsit ízlegetjük ezeket a szavakat, hogy örökítés, generációváltás. Ugye ennek az egyik oldala, aki kapja, annak ez mondjuk egy lehetőség, egy új fejezet az életében. Aki örökít, aki lead, azok számára ez azért egy lelkileg megterhelő folyamat. Én ezért nem is nagyon szeretem ezeket a kifejezéseket használni. Mi évek óta családi vagyontervezésbe gondolkodunk, ahol nem arról van szó, hogy egyik generáció akkor kicsekkol, és akkor mindent áttesz a következő asztalára, hanem hogy családok együtt működnek, generációk együtt működnek. Nem nagyon hiszünk abba, hogy életkor függő lenne az, hogy ki mennyire intenzíven venne részt a napi munkában. Most így hirtelen csak így a műsor előtt eszembe jutott egy talán mindenki által jól ismert, meg nemzetközileg is jól ismert személyiség, bizonyos Warren Buffett, akinek az életkora már, ha nem tévedek, 9-essel kezdődik. Isten őriz, hogy
de lefogadom, hogy ő már gondolkodott erről, hogy mit fog kezdeni
hát
a vagyonával.
Olyan gyerek,
hogy igen, úgy hallom, ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a nagy részét el fogja adományozni, hogy az örökösök is dolgozzanak meg a vagyonért.
Hát ugye ez is egy, az örökítésnek, ez is egy lehet egy nagyon fontos szemlélete, hogy most akkor ölébe hullhat-e a következő generációnak a tuti, vagy ne annyira.
Mennyire a tehetőség kiváltsága ez a családi? Akkor fogalmazzunk talán, hogy mondjam, tapintatosabban családi vagyontervezés. Már azt gondolhatnánk, hogy vagyon, hát mi van nekem, van egy kis nyaralom, a Mária Füreden, meg nem tudom én.
Az a lényeg, hogy legyen belőle valami, már az életünk alatt.
Ez Azért örülök, hogy ez a kérdés, meg ez a szempont felmerült, mert amikor az ember a témáról olvas különböző szaklapokban, akkor ez a koncepció, ez igenis össze van kötve a privátbanki ügyfélkörrel, vagy a ultragazdagokkal, vagy ezzel a társadalmi réteggel, holott maga a kérdéskör messze-messze túlmutat ezen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy vagyon méret függvényében előkerülő kérdés, hanem sokkal inkább egy családdinamikai probléma. Az elmúlt évtizedekben azt azért láttuk, hogy az abszolút klasszikus banki eszközökkel kisebb megtakarítások esetén is ügyfelek gondoskodtak, vagy próbáltak gondoskodni a következő generációról. Itt most egy teljeség igénye nélkül dobálok be fogalmakat, hogy következő generációt meghatalmazottá tették egy értékpapírszámla fölött, vagy...
Hozzáférést adtak a bankkárt, vagy társkártya, vagy mit szoktak ilyenkor?
Így van, ezt most itt az éteren keresztül a szüleim figyelmébe ajánlanám ezt a örökítési lehetőséget, mint bankszámla fölötti rendelkezés. De ami egy kicsit a visszakanyarodva a komolyabb témára, érdekes kísérlet lenne megkérdezni, hogy hányan hallottak a hallgatók közül, mindenkit érinthet pedig a haláleseti rendelkezésről, bebattyogunk a bankfiókba, 10 perc kitölteni, és ne adja Isten bármi történik, akkor az örökösöknek azonnali hozzáférése van legalább a folyószámlához, az értékpapírszámlához nem, de legalább a folyószámlához igen. Praktikus, gyorsan elintézhető, mindenki számára elérhető megoldás. Nyilván, ahogy nő a vagyonméret, meg egyre komplexebb az összetétele, úgy azért érdemes mélyebbre ásni a megoldások tekintetében, de maga, tehát ez lenne a fő üzenetem, hogy maga az, hogy egy kicsit mindenki otthon elmerenghet azon, hogy mi történik akkor, ha ez bármilyen vagyonnál releváns.
Csak közben téged hallgatva az jut eszembe, hogy ezek a hagyományos banki eszközök, ezek nem alkalmasak igazán a cél elérésére, mert most, na bum, hozzáférhet a fater számlájához, meg van társkártyám, az oké, de hát ez még mindig nem a vagyontervezés kategóriájába tartozik.
Abszolút nem, ezek nem erre lettek kitalálva. Tehát hogy nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy végig gondoljuk, hogy mondjuk lehetnek olyan élethelyzetek, amikor egy értékpapírszámlához adott meghatalmazás az igen nagy zűrzavar tud okozni családi berkeken belül, amikor a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál, a bal esetleg nem egyeztetnek, és akkor ott van egy szegény privát bankár a vonal túlvégén, az egyik fülén egyet mondanak neki, a másik fülén egy másikat. Tehát nem légből kapott ez a példa, ennyit a diszkréció megőrzése mellett azért tudok mondani. Egyéb családdinamikai fennakadások is ezt a viszonyrendszert nagyon könnyen kikezdhetik. Tehát ezek banki megoldások, de nem az örökítésre lettek.
Meg mi van akkor, és ezt időről időre a magyar sajtóban is felbukkannak egészen döbbenetes esetek, hogy tehetős emberek veszítik el a józan eszüket ugye az időskori demencia miatt, és hordják szét szélhámosok gyakorlatilag a vagyonukat, és a család ott áll, és hirtelen nem is tud mit csinálni.
Fú, hát így most, ahogy így fogalmaztad a kérdést, jutott eszembe saját praxisból egy olyan eset, ami aztán egy ilyen BTK-s esetté is avanzsálódott. Mindenféle, tehát hogy igen, ez a kérdés, hogyha egy kicsit oldalvízre elvezünk, amikor, és nagyon finoman próbálok fogalmazni, amikor mondjuk nincs már 100%-ig birtokában egy számla tulajdonos a kognitív képességeinek, erre is föl kell készülni. Uh-huh. És ez egy gyakorlatban igen előforduló kérdés lett, legyen bármennyire is szomorú.
Tehát akkor itt ugye nem csak ilyen simán banki technikai megoldások vannak, hanem itt azért egy csomó minden ötvöződik, különböző készségek kellenek jogi megoldások is, szóba kerül a bizalmi vagyonkezelés.
De ez megvan ez a háttér? Vagy ez olyan ingoványos és tisztázatlan terület, hogy még a jogalkotó sincs mindenre felkészülve? Tehát ez egy azt várnám, hogy nyugtass meg bennünket, hogy ez egy kész rendszer. Tehát itt nem, lehet, hogy nem ismerjük, de van egy rendszer arra, hogy hogyan lehet zökkenőmentesen vagyonokat átadni a következő generációnak. Ez azért fontos, mert hogy ez, tehát még egyszer mondom, tehetős emberekről van szó, a nemzetgazdaság szempontjából sem minden, hogy szétforgácsolódik az egyszer már nehezen összehozott vagyon, vagy egyben tud maradni és tovább tud dolgozni mindannyiunk javára.
Meg tudlak nyugtatni, András, van ilyen, van ilyen rendszer. 2014 óta szabályozza a magyar jog a bizalmi vagyonkezelés kérdéskörét.
Ja, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés.
A bizalmi vagyonkezelés az sokak számára talán egy ilyen ismeretlen, vagy csak felszínesen ismert fogalom. Ez egy nagyon klasszis, tulajdonképpen könnyen megérthető, intuitív struktúra vagyontervezés szempontjából. Ennek a motivációja, hogy valaki miért vegyen igénybe bizalmi vagyonkezelést, tulajdonképpen tehát véges szempontokat szoktak az igazi szakértők felsorolni, mert itt akkor azért egy apró betűs részt előre vennék. Én privátbankár PB-s vagyok, nem pedig bizalmi vagyonkezelő, de jó szívvel viszem jó hírüket a világba. Általában örökítés, ugye egy 50 évre lehet ilyen bizalmi vagyonkezelésbe vagyonokat rendelni, tehát ez alkalmas a nagyon alaposan megdizájnolt, előre gondolkodó, minden esetőségre felkészülő örökítésre, alkalmas arra, hogy a vagyon biztonságát erősítse, hiszen a bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy én P. Gyula, ami a nevemen van, azt így virtuálisan átadom ennek a vagyonnak, ami ugye egy jogi személyiséggel nem rendelkező valami, de tőlem jogilag ezt eltávolítom, és átadom egy vagyonkezelőnek, aki aztán zárójelben lehetek akár én magam is, aki ezt a vagyon tovább kezeli, de minden esetre két lépés távolságot mostantól tartok tőle. Ezért jogilag, hogy engem bármilyen, ne adja Isten végrehajtás ér, mint ahogy nem fog, akkor ez a vagyon, ez már nem játszik. Zárójelben, de nagyon fontos, nem ér ezzel visszaélni, a fedezet elvonás az nem egy szép dolog, zárójelbe zárva. Tehát, hogy amit a bizalmi vagyonkezelés tud, az pontosan arra alkalmas, amit András föl is vetettél, hogy a klasszikus kereskedelmi banki eszközök segíthetnek a vagyonátadásban, az örökítésben, de nem erre lettek kitalálva. A bizalmi vagyonkezelt vagyonstruktúra az meg arra lett kitalálva, hogy ez biztosítsa. És akkor még ide szúrnám azt, hogy megint csak itt a sajtót korrigálva, csak kiegészítve, hogy itt is nagyon sokszor az ultragazdagokkal azonosítják a bizalmi vagyonkezelést.
De egyébként nekem is ilyen érzetem van, mert hogy most egy csepeli negyedik emeleti lakást mi a túrónak adjak bizalmi vagyonkezelésbe, merülhet fel a hallgatókban, meg bennem is.
Jó lesz az négyzetméter árban.
Nagyon jók a kérdések már. Mindig jók, de ma különösen jók, mert hogy mi a túrónak merül fel a kérdés, és akkor ha ezt meg tudjuk válaszolni, akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy mekkora a vagyonméret. Itt nagyon lelkiismeretesen készültem a mai műsorra, beszéltem bizalmi vagyonkezelő partnerekkel. Kifejezetten nekik szegezve a kérdés, hogyha relatíve kicsi a vagyon, de van olyan business case, olyan érvrendszer, ami miatt érdemes akár a csepeli lakást is egy trustba, egy bizalmi vagyonkezelés alá vonni, nincsen semmi akadálya. Tehát, hogy azt kell megnézni, hogy bármilyen örökítési szempont ezt indokolja, de valójában azért a gyakorlatban valószínűleg nem, egész egyszerűen költséghaszon szempontjából nem nagyon éri meg ezzel foglalkozni, de elvi korlát nincsen. Természetes, hogy minél nagyobb,
nyilván
minél
ennek költsége van, tehát hogy azért azt is mérlegelni
persze,
kell.
Persze, ide akartam finoman kiukadni, csak hát ez nem az én zsebem, tehát hogy tovább nem is nyúkálnék benne, de elvi korlát nincs, tehát hogyha egy nagyon erős ok van, hogy miért kell.
Tehát nem akarom, hogy az örökösök egymás torkának ugorjanak, akkor azt mondom, hogy akkor beviszem vizalmi vagyonkezelésbe, megvan egy...
Törvény nem tiltja, nyilván nem lesz ennek a beszélgetésnek az a vége, hogy 100 méteres sorokba fognak a bizalmi vagyonkezelők, meg ügyvédi irodák
előtt. És mindenkinél lesz egy bélyeggyűjtemény, meg...
Igen, nem, tehát hogy anyagilag ez valószínűleg nem éri meg, koncepcionálisan viszont oké.
Hogyha hozzátok bemegy, mint privátbankhoz az ügyfél, és azt mondja, hogy van egy ilyen problémája, akkor ez van valamiféle, lehet együttműködés köztetek és egy bizalmi vagyonkezelő között? Vagy ez tiltja a jogszabály, mert hogy ti teljesen mással foglalkoztok, mint egy bizalmi vagyonkezelés, ugye akkor az a kérdés, hogy te mit ajánlasz meg, tehát egy csomó ilyen nyitott kérdést támadhat egyből, hogy miért azt ajánlod, miért nem mást?
A privátbank, vagy bármelyik bank és a bizalmi vagyonkezelők együttműködése formálisan az a számlavezetés jelenti. Tehát mi, mint pénzügyi szolgáltató, bizalmi vagyonkezelők számára pénzügyi szolgáltatásokat nyújtunk. az meg egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogyha bejön hozzánk egy ügyfél és beszélgetünk, azért egy privátbanki kiszolgálásban az, hogy a családot ismerjük, rálátunk a tervekre, a dinamikára, az egy teljesen normális napi működéssel összeegyeztethető tünet. Ha itt észleljük azt, hogy vagyonstruktúrálás szóba jöhet, akkor szavainkat nagyon-nagyon óvatosan formálva, mert hogy mi erre törvényileg javaslatot nem tehetünk, de azért érzékeltethetjük, hogy rajtunk kívül is, mint privátbankon kívül is van világ, és akár érdemes lehet bizalmi vagyonkezelők segítségét igénybe venni. Tehát ez az ugródeszka nem formalizált, de azért hát félrebeszélnék, és nem fedném le a valóság minden szeletét, hogyha azt mondanám, hogy ez a fajta informális, mondjuk ilyen egy szférába mozgás a két szolgáltató között nem működne a mai napon is. Minden esetre minket, mint MBH Private Banking rettenetes módon izgat az a kérdés, hogy hogyan lehet szépen formalizálni ezt az együttműködést. Mindenképpen látjuk benne a szinergikus előnyöket.
Ráadásul egy csomó ilyen megoldás van. Tehát most beszéltünk a bizalmi vagyonkezelésről, beszéltünk, hogy nektek is van vele, de nem tudom, hogy tőke alapoknak is lehet ezzel dolga, alapítványoknak is lehet ezzel dolga, és ugye hány ház, annyi probléma és annyiféle megoldási lehetőség. Az tök jó lenne nekem ügyfélként, hogy bemegyek valamelyik őtökhöz, és azt mondjuk, köszönjük szépen a megkeresést, örülünk, hogy nálunk vezeti a számláját, de ez nem a mi asztalunk, legyen kedves egy házzal odébb menni, jó szívvel ajánljuk.
Igen, a magunk módján igyekszünk ezt a gondolkodást segíteni, pontosan emiatt egy pár hónappal ezelőtt publikáltunk egy közös kiadványt, ami a Blossom Capitalnek az esernyője alatt, az Apelzo Capitallel közreműködve készült. Pontosan azt szerettük volna így ebben a koprodukcióban bemutatni, szépen szekvenciálisan egymás mellé helyezve az egyes szolgáltatásokat, hogy ma Magyarországon jogilag kristálytiszta módon egy vagyon struktúrálás iránt érdeklődő ügyfél család számára milyen fontos lépések, milyen fontos döntési pontok merülhetnek föl. Azt gondolom, hogy ma itt tartunk, és az lenne aztán nagyon klassz, hogyha ezt a most ilyen szekvenciális folyamatot egy ilyen többdimenziós, de egy időben történő struktúrálásra tudnánk nemesíteni.
Na, és akkor jönnek a telefonok, hogy tehát a férjem az nem ne ezt tessékel, nem, majd... nem úgy Halló. Volt, nem ezt akartuk.
Hát nekem miért nem adtál
sikátját? Családi mediációt is vállaltok?
Nem.
Ott és indulatkezelési tréning a privátbankban.
Nem, és ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos. Nem, a privátbank az egy békés közeg. Kényelmes, igen. Baráti.
Süppedős bőrfotelek.
Abszolút, plüss falak. Csend és béke. Nem, azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol önmérsékletet kell tanúsítani minden privátbankárnak. Cipész a kaptafánál, mi azért a vagyonhoz, pénzügyekhez értünk. Az, hogy egy család házon belül milyen módon hoz döntéseket, azt mi a magunk részéről maximálisan tiszteletbe tartjuk, és ott, ahol egy családfő vezet, és egy kicsit hierarchikusabb a rend, ott az a jó, ahol meg demokratikusabb, ott meg az a jó. És nem, mi ezzel együtt működünk.
Ezt tapasztalatból mondom, egy cégben vagyok három másik csávóval, és demokráciát játszunk, nem jó a demokrácia. Óriási csalódás.
Köszönjük szépen, hogy kicsit megvilágítottad ne nekünk ezt az egészet.
Most akartam elmondani.
Ezt a titkokat, azokat nem mondhatod el, azokat majd megírod a könyvedben. És amikor átörökíted a családi vagyont.
Most akarom mondani, hogy azért jött be a Gyula, mert most írjuk alá a papírokat, a Millás reggeli Kft-t bevittem bizalmi vagyonkezelésbe, csak szól.
Jól tetted.
Számlavezetési ajánlatot meg akkor küldjük, ahogy megbeszéltük.
Köszönöm. Cím a kiadóban. Köszönjük szépen,
hogy itt voltál. Plesinger Gyula, az MBH Befektetési Bank privát bankingért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese volt itt nálunk.